Köszönöm szépen a kedves köszöntést, én is köszöntelek nagy szeretettel titeket. Krisztus szeretetével kívánok Istentől megáldott húsvét ünnepet, amely a feltámadás ünnepe. Ugye régi keresztény köszöntés, hogy feltámadt az Úr, és erre válaszolták a hívek, hogy bizony, bizonnyal én is vallom ezt, bizonyos vagyok a szívemben, hogy feltámadt az Úr. Isten tiszteletünk alapigéjét a Márk evangéliumából fogjuk olvasni, méghozzá 16. fejezetet teljes egészében. Márk evangéliuma 16. fejezete lesz az alapigénk, és ez fog bennünket végigvezetni a húsvéti történeten, és ennek hatásával is fogunk foglalkozni az életünkre nézve. Tehát Márk evangéliuma 16. fejezet első verstől így hangzik Isten igéje. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názareti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Magdalai Máriának jelent meg Jézus, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt azoknak, akik ő vele voltak, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. Aztán másik alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Azután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felment a mennybe, az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Amen. Eddig Isten igéje. Ha mai korunkat tekintjük, és feltesszük azt a kérdést, hogy mi akadályozza ma leginkább az embereket abban, hogy elhiggyék a tanúbizonyságot, és higgyenek Isten igéjének, és odafigyeljenek a tanúbizonyság tevőkre, akkor azt gondolom, hogy ez a bizalom hiánya, vagy a bizalom válság. A mai embert nagyon sújtja ebben a mai világban, nem a járvány válsága csupán, nem bizonyos fokú gazdasági krízisek és ebből fakadó válságok sokkal súlyosabban érinti az embereket a bizalmi válság. A Márk evangéliumában a 15. fejezetben néhány igeverset így olvasunk, amelyben tanúságot tesz nekünk Márk evangélista Jézus szenvedéséről és azt körülvevő eseményekről, Így hangzik, vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóváva káromolták, és ezt mondták. Nosza te, aki lerombolod a templomot és felépíted 3 nap alatt, ments meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolták a főpapok is maguk között, az írástudókkal együtt, és így szóltak, másokat megmentett, de magát meg tudja elmenteni. A Krisztus az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, tehát ezt átélni. Tehát ott van a megfeszített Krisztus, tele szeretettel, irgalommal, imádkozik az őt gyalázókért, az egész akkor élőkért, és azt követően megszületőkért is, kéri a bűnbocsátot, kéri a kegyelmet az atyától, és hallgatja ezt a gyalázkodást. Az emberi romlottság türemkedik itt ki, tárul a szemünk elé. Ez a fejcsóválás, csúfródás, gyalázat, gyalázkodás. Ugye Jézus népszerűsége idején, még nem is olyan régen, csak pár nap telt el, és pár nappal korábban történt ünneplő tömeg fogadja Jeruzsálembe, kiáltoznak, hozsannát énekelnek, ments meg, segíts meg, te vagy Izrael királya, Dávid fia, stb. Ünneplik a népszerűségben lévő Názáretit. Itt azonban elesetnek, összetörtnek, megalázottnak látják. Ráadásul két bűnöző között a leggyalázatosabb kivégzési eszközön fekszik, meg van feszítve, ott van előttük, szenved, kínlódik, és milyen döbbenetes az emberi hajlam ahhoz, hogy kicsit jobban érezze magát, jól esik neki a másikat gyalázni, jól esik neki a másikról rosszat mondani, a nála nyomorultabbról kimondani az ítéletet. Lehet, hogy az ember sokszor ezt nem tudatosan teszi, de azért teszi, mert valahol belül egy kicsit többnek érezheti magát a másiknál. És gondoljunk bele abba, amikor valaki a saját bőrén tapasztalja meg ezt a fajta hozzáállást, hogy amikor nehéz helyzetbe kerül, amikor a legnagyobb szüksége lenne megértésre, segítségre, akkor a körülötte lévők belerúgnak, elárulják, rágalmazzák, gúnyolják, csúfolják. És gondoljunk abba, ha valaki ezt újra és újra átéli. Újra és újra csalódik az emberekben, a körülötte élőkben. Összetörik benne a bizalom. És már nem tud, sőt, azt mondom nektek, már nem is akar bízni senkiben. És észesen veszi az ember, hogy milyen veszélyes úton jár, amikor beenged a szívébe ezt a típusú keserűséget, és a bizalmi válság állapotába kerül. Észesen veszi, hogy már Istenben sem bízik. Szavaival azt mondja, hogy nem bízom senkiben, de valójában ezek a szavak, ha a szív mélyét tekintenénk, azt jelenti, hogy Istenben sem bízom. A bizalom pedig az emberi kapcsolatok alapja. Nem lehet szeretni, szeretve lenni bizalom nélkül. Nem lehet örülni bizalmi kapcsolat nélkül. Nem működik az élet. A bizalom légköre nélkül. És amikor valaki csalódik, és már így össze van törve benne a bizalom, és ebben a válságban van benne, akkor bizony nagyon szépen halad afelé, hogy egyedül marad. Mert nem akar újra és újra csalódni. Lásd csodát! A názareti Jézus, aki átéli ezt a gyalázatot. Átéli, hogy elhagyják a tanítványok, Péter 3-szor megtagadja, megfeszítik, a gabbatán Pilátus helytart előtt tombolva, örjöngve, fogukat csikorgatva ordítják, hogy el kell pusztítani, feszíts meg, és helyett enged szabadon Pilátus a gyilkost, a rablót, mert az is többet ér, mint ez. És hallja a gyalázkodást, amikor ott szenved ég és föl között. Lásd csodát! A megváltó imádkozik. A megváltó imádkozik, és amikor az egyik gonosztevő a kettő közül, akik gyalázták őt, odafordul hozzá, hogy ments meg, akkor azt mondja, hogy örök életed van. Megbocsátattak bűneid, velem leszel a paradicsomban. Ezt jelenti, ma velem leszel a paradicsomban, meg van bocsátva. Lásd csodát, hányan lehettek a jeruzsálemi gyülekezetben olyanok, pünkösd után, akik ott voltak a feszíts meget kiáltók között. Hányan jöhettek bűnbánattal összetörve, és hányaknak hirdethették az apostolok és a tanítványok, megbocsátattak bűneitek. Tedd a szívedre a kezed. Hányszor csalódott benned Jézus? Hányszor csalódott már bennem Jézus? És mégis kész volt megbocsátani, és kész volt új esélyt adni. Mennyivel inkább tanulhatunk tőle, mint sem egymásra nézünk. A zsidókhoz írt levélben így szól az írás. A 12. fejezet 2. és 3. versében nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, róla gondolkodjatok. Ráemlékezzetek, ő rá figyeljetek, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedettel a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Milyen bátorító. Gondolkodjatok Jézuson. Nézzetek fel Jézusra. Emeljétek a szemeteket az emberekről Jézusra. És ő megtanít titeket újra bízni. Megtanít rátekintve bizalmat adni és kockáztatni. Mert az emberi kapcsolatok és az evangélium munkája nem mehet végbe ennélkül, a lelkület nélkül. Hoztam egy dalt, ami segít nekünk elcsendesedni és egy kicsit ránézni erre a drága Jézusra. Felnézni rá, elgondolkodni rajta, hogy mit tett értünk, hogy gyógyítsa a mi szívünket. A drága áldozat, a drága evangélium. Fogadjátok ezt szeretettel, nagypéntek imádság. Kérem, vetítsétek ki. És imádkozzunk ezzel a dallal.
Jóságot életre kényszerít, kegyelmet szívemig hatol, jóságot. Kegyelmet jóságot életre kényszerít, kegyelmet szívemig hatol, jóságot életre kényszerít, kegyelmet szívemig hatol. Bűneim felszegett újra és újra megmosol, bűneim felszegezve mind, újra és újra megmosol, bűneim felszegezve mind, újra és újra megmosol, bűneim felszegezve mind, újra és újra megmosol.
Amen. Nagyon jó, igaz? Nagyon, nagyon jó gondolatok. Igazán gyógyítják az ember szívét, hogy meggyógyuljon a bizalmi válságból. A felolvasott szakaszban ott találjuk az asszonyok szavait, gondolatait, ott van az angyal bátorítása, szava, és megjelenik a feltámadt Krisztusnak is a mondatai. Korán reggel, a hajnali szürkületkor, egészen reggel a vasárnapi hajnalon mennek az asszonyok, így olvassuk, hogy a Magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek is, megkenjék Jézus testét. Ők ott vannak a keresztnél is, ott vannak a szenvedésnél is, szemtanúi Jézus keresztre feszítésének és halálának. A Márk 15.40-ben olvasó, hogy Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé ott vannak a keresztnél. Magdalai Máriáról tudjuk, hogy mikor megtér, és találkozik a názáreti Jézussal, 7 ördögöt űzött ki belőle az Úr. Mélységes gonoszságban, bűnökben szenvedő, vergődő személy volt. Mélyen megköltözött, démonikusan megszállott személyiség, aki olyan mértékben lehetett torzulva, olyan reakciók jöttek belőle, ami észbontó volt. Még eszembe jut ilyenkor a Boszorkány kanyar című könyv, és a bizonyságtételnek a boszorkánynak, aki megérint az Istennek a hatalma, a jelenléte, és feltámad a reménység, hogy ő is meg tud szabadulni. Aztán bemegy egy gyülekezetbe, hogy halljon az evangéliumról, és annyira erőt vesznek rajta a démonok, hogy az énekes könyveket kezdi haigálni a pulpituson prédikáló igehirdetőhöz. Le kell fogni, földre veti magát, és örjöng. De volt néhány hívő atyafi, aki észrevette benne a keresést, és elkezdtek vele foglalkozni, és ez a nő, aki a sátán mennyasszonyaként jegyezte el magát, és mint egy lángokba megy át, úgy jegyzi el magát az ördögnek, és a láng meg sem perzseli, és elmondja, hogy a füst át nem járja a ruháját, ez a nő megszabadul, és Isten gyermekévé lesz. Jézus kinézte belőle. És volt néhány ember, aki a burkolaton túl tudott látni, és kinézte belőle. Így viszonyult Magdalai Máriához is a názáreti Jézus. Megmentette őt. Aztán ott volt a másik Mária, a kis Jakabnak és Józsefnek az anyja, azaz Jézusnak az édesanyja. A kis Jakabot így írja a 15. fejezetben, ugye Jézusnak a féltestvére, vagy Józsefet is említi, szintén Jézus féltestvére, de tudjuk, hogy Józsefen és Jakabon kívül Jézusnak voltak még féltestvérei, Simon, Júdás, és még voltak nő testvére is. Aztán ott van Salomé, Zebedeus felesége, Jakab és János apostol anyja, akik szolgáltak Jézusnak. És még Lukács evangélista 8. fejezetben beszél másokról is, több asszonyról is, azt mondja az írás, akiket megszabadított gonosz lelkektől, meggyógyított betegségekből, ezek szolgáltak neki. Johanna Kauzának, Heródes főemberének a felesége, vagy Zsuzsanna is ilyen személy volt. Több asszony, több nő, akik Galileától kezdve követték a názáretit, és szolgáltak neki. Mennek az asszonyok, és azt olvassuk róluk, hogy ezt beszélték maguk között, kihengeríti el a követ a sírbolt bejáratától. Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. Tele voltak gyásszal, fájdalommal. Ugye ez a felnézés is mutatja az alapvető hozzáállásukat, egy földeszegezett tekintet, egy búskomor tekintet, ugye nézze a cipője órát, hogy éppen maga elé néz, és le van horgasztva a feje, a gyász, a fájdalom állapot, a temetésre mennek. A zsidók szertartása szerint végtisztességet akartak tenni az elhunyt szerettükön, meg akarták kenni olajjal a testét. Elindultak, és azt se tudták, hogy ki fogja elhengeríteni a követ. Tudjuk, hogy Arimátia József és szolgái Több férfi ember temette el Jézust, és görgette oda azt a nagy követ a sír bejáratához, és az asszonyok elmennek, három törékeny nő, nem tudják, ki fogja elhengeríteni a követ. Miért indultak mégis el? Hát vitte a szívük. Fogalmuk sem volt, hogy tudna bejutni a sírba, hogy fogják elhengeríteni a követ előlük, ezt nem tudták, de a szívük vitte. Mondja, majd meglátjuk. Majd csak tesz valamit az Isten. Majd csak történik valami. Majd csak küld az Isten valakit, aki segíteni fog. Nem maradnak le, bár nem tudják, hogy fog megoldódni a probléma. Mégis tele vannak bizalommal, hittel. Minden fájdalom és keserűség ellenére ez a fajta szeretet, amivel szerették az Úr Jézust, kimozdította őket a gyászból, és a megbénult állapotukból, és elindulnak, és mennek. Gondoljunk bele a fájdalmukba, még egy hét sem telt el, mikor Jézus ünneplő tömeg vette körül. Néhány napja még tömegeket tanított a templomban. Ott voltak vele mellette, és aztán meghal, megfeszítik. Ráadásul nem csak, hogy meghal, a leggyalázatosabb kivégzési módon, mint egy bűnözőt, egy utolsó bűnözőt feszíti keresztre, gyalázzák meg a testét, szaggatják a húsát, átélik, látják a szenvedését annak, akit ők annyira szeretnek. Persze, hogy el volt nehezülve a szívük, tompa kábulatban lehettek. Igazán, racionálisan nem is lehetett megmagyarázni, hogy miért is mennek, mit akarnak. Erre magyarázat racionálisan nincs. A szív, a szeretet, a Krisztus iránti szeretet egyedül képes kimozdítani, és ilyen tettekre előrevinni az embert, hogy túllásson magán, túllásson a szomorúságán, a gyászon, a saját fájdalmán. Ekkor felnéztek. Nem puszta fizikai feltekintés volt ez, meggyőződésem. Odaértek, most mi lesz? Most mi fog történni? Istenem, mi lesz most? Felnéznek és látják, hogy el van hengerítve a nagy kő. És bemennek a sírba, és látják a helyét. Ugye, így mondja a magyar nyelv, hogy a hűlt helyét a názareti Jézusnak, a feltámadottnak, és találkoznak az angyallal. Amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názareti Jézus keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt, nincs itt, íme ez az a hely, ahova őt tették. Ez az ő sírja, jó helyen jártok, de már nincs itt. A lakó már elköltözött. A sír lakója már kiköltözött. Már nem kell neki ez a sír. Még három napig se kellett Arimátia József sírja. Csak egy kis időre, míg elvégezte a megváltásunkat az Úr. Máté a történésekről, az ezt megelőző eseményekről így ír, és íme nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtá váltak. Az asszonyoknak azonban ezt mondja az angyal, ti ne féljetek. Máté így jegyzi le, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Sokszor eszembe jut Whitfieldnek az egyik prédikációja. Éppen beszélgettem valakivel a hit dolgairól, és ő mondta, hogy én ehhez a felekezethez tartozom. És mondtam neki, az nem érdekes. Nézett rám, és elmondtam a történetet. John Whitfield, aki tízezrek hallgattak, mikor prédikált, egyik prédikációjában mondta ezt a példát hallgatóinak, hogy a mennyből jövő angyallal beszéltem. És megkérdeztem tőle, a mennyben ismerik-e a presbiteriánusokat? Erre az angyal, a mennyből jövő angyal azt mondta, nem ismerik őket. Aztán megkérdeztem tőlem, hogy a Whitfield a katolikusokat, azokat csak ismerik? mennybevő angyal azt mondta, mert nem is hallottunk róluk. Hát a metodistákat, őrőlük csak hallottak. Az angyal értetlenül nézett rá, azt mondta, nem, a metodistákat sem ismerik a mennyben. Hát a baptistákat, na őket biztos. Az angyal azt mondja, baptisták, nem is hallottunk még erről. És akkor mondja Whitfield, akkor megkérdeztem az angyaltól, kiket ismertek a mennyben? Azt mondja az angyal, Jézus tanítványait, de őket név szerint. És milyen csodálatos az evangélium, már tanítványoknak nevezi Krisztus követőit. Nem keresztényeknek nevezi, hanem tanítványoknak, követői, Krisztus követőinek. És ez itt a lényeg. Ez itt a kulcskérdés. Mert ti ne féljetek. Mert tudom, hogy ti a megfeszített názáreti Jézus keresitek. Több dolog is, amire utalnak ezek a szavak, és bátorítsák a szívünket. Akik Jézus keresik őszinte szívvel, azoknak nem kell félni a mennytől. És nem kell félni az utolsó ítélettől sem. Mert megmenti őket a meghalt és feltámadott Krisztus. Másrészt az asszonyok szívében ugye látjuk, hogy nem volt helye még Jézus szavainak, pedig háromszor is elmondta tanítványainak, az asszonyok is hallották, hogy meg fognak feszíteni, de harmadnapra föl fogok támadni. Három ízben is elmondta Jézus a bizonyságtételt, de ezt még nem értették. Hallották, de nem értették. A lesütött szemük is arról tanúskodik, hogy mennek a sírhoz, hogy temetési szertartásra mennek, de az angyal azt mondja, feltámadt, nincs itt. Sokkal többet találtak az asszonyok az üres sírnál, mint remélték. Nem a szeretük holttestét találták ott, akin zsidó szokás szerint végtisztességet téve bebalsamozták volna, hanem hűlt helyét találták, és a feltámadás örömhírét hallották. Felruhába öltözött ifjú, milyen erőteljes üzenet. Olvasunk a názáreti Jézusról, amikor a megdicsérés hegyén az atyával beszélget, és lejegyzi a Szentírás, Márk evangélista is lejegyzi 9. fejezetben, hogy a ruhája tündöklő fehéré vált. Olyan fehér volt a ruhája, amelyet földön élő ruhakészítő, ruhafestő nem tud kifehéríteni. Majd beszél a Biblia az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében az angyalokról, a két angyalról, akik ott vannak Jézus mennybe menetelekor, és azt mondja az írás, hogy fehér ruhában voltak. A fehér ruha a mennyei eredetre utal. Az asszonyok szíve nem tudta ugyan befogadni a názáreti Jézus szavait, korábbi szavait, de jött egy mennyei kijelentés, egy mennyei üzenet, a feltámadás üzenete, amely felemelte a tekintetüket, amely a feltámadás reménységét jelenti, míg a leszegett tekintet, a gyász és a halál gondolatát jelenti. Mennyire fontos, hogy az élet legyen a szívetekben. Ezen a napokban is annyit hallunk a halálról, a szenvedésről, a betegségről, talán túl sokat is. De mi lesz az élőkkel? Mi lesz azokkal, akik mellettünk vannak? Ha leköti a gondolatainkat a halál, a gyász, ki fog szeretni, ki fog vigasztalni, kinek lesz lelki ereje másokat felemelni, ha ezzel telik meg az ember lelke és szíve? Pál apostol így szól, hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett vagy gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szent lelke által, mert a Szentlélek minket, mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. A Szentlélektől való kinyilatkoztatás kijelentés. Minden embernek mennyei kijelentése van szüksége, hogy a feltámadott Jézussal találkozni tudjon. Beszéltem valakivel, bizonyságot tettem arról, hogyan éltem át hosszú küzdelem és Isten keresést után a találkozás Jézus Krisztussal, azt mondta nekem, szerencsés vagy. Mondtam neki, ez nem szerencse, ez kegyelem. És mindenkinek megaratik, mert sok út vezet Jézushoz, de csak egy út vezet a mennybe. Sok sors, sok életút, sokféle ember, sokféle háttér, amiből is ahogy érkezünk Krisztushoz, hogy aztán nála egyek legyünk, és benne megtaláljuk haza az utat a mennyországba, az élő reménység. Csak így isteni kínlakoztás, kijelentés által tölteti be az ember szívét, de betölti, és felajánlja az Isten. A tanítványok bezárkózva, félelemtől gúzsba kötve vannak Jeruzsálemben. Azt írja az ige, hogy bezárták az ajtót, mert féltek a zsidóktól, János 20:19-ben. Nem emlékeztek arra, amit Jézus mondott nekik. Le voltak bénulva. Hát mit mondott Jézus nekik? Akkor ezt mondta Jézus, mindjárt ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyál juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. És ezt a Jézustól való kijelentést emlékezteti az asszonyok keresztül a tanítványokat, az angyal is előttetek meg Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Hogyan is olvassuk Jézus beszélgetését az őjével, amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta. Nem hitték el. Azért ez egy jó érzés lehetett, nem? Négy, tehát gondolj bele a lelkiállapotot. Tehát olyan, hogy igazán szaladsz, de nem érted, mi történik. Én is így voltam, amikor megtértem, újjászülettem. Nem tudtam, mi történik velem. Olyan tapasztalat volt, olyan isteni szabadítás érte a lelkemet, csak szaladtam hazáig. Vitt a lábam. Sírtam, nevettem. Valószínűleg Mária is ebben a kicsit ilyen felfokozott lelki állapotban mondta a tanítványoknak, hogy feltámadt, találkoztam az angyal, meg minden. Néznek rá. Nem veszed észre, hogy mi gyászolunk. Mi nagyon szomorúak vagyunk. Itt a kanyarban a halál. Mi is meghalunk. Itt a vége mindennek. Pedig még éltek. Pedig még egy csomó jót tehettek volna. Ehelyett ők bezárkóztak. Nem hittek Máriának. Azt már ki sem merem mondani, hogy mit gondoltak róla. Nincs is leírva. Azután más alamban jelent meg Jézus, kettőnek, ugye az Emmausi tanítványok, mikor mentek vidékre. És az ők is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Két tanítvány azt mondta, figyelj, megtörtjük a kenyeret, és hevült a szívünk, és lángolt a lelkünk, és azonnal nem is aludtunk semmit, jöttünk vissza, mert Jézus megint... Teljes izgalom. Mert Jézusról beszélni, amikor te találkozol Jézusra, nem lehet ilyen. Hiszek Jézusban. Találkoztam vele? Vagy mégse? Hát ilyen nincs, ilyen hívő élet. Ha te találkoztál Jézussal, buzog benned az élet. És ha valami miatt nem buzog az élet, akkor szükségünk van helyreállásra, megújulásra, újbóli megfrissítésre, időtöltésre, találkozásra a feltámadottal, a Szentlélek által. Nekik sem hittek. Végül, mondja az írás, megjelent a 11-nek. Azért Jézus nagyon, nagyon szeretem. Nem játszik, nem színészkedik. Nem beszél mellé. Azt mondja, szemükre vetette hitetlenségüket. Kemény szívűségüket. Hogy érezhette magát Mária? Gondoljatok már bele. Leült köztük, és átnéztek rajta. Nem hittek neki. Szóval ott volt a másik két tanítvány, az Emmausi tanítványok, és milyen érzés lehetett nekik? Hogy de hát láttuk. Hát együtt megtöltük a kenyeret. Őtőle hallottuk az ige alapján, hogy ennek így kellett történni. Hát elmagyarázod nekünk mindent. Tényleg ez történt? Hát ezt mondta! De a tanítványok a tompaságban, a gyászban, a fájdalomban sírtak. Sóhajtoztak. És nem akartak ebből a pessimista, lehúzott lelkületből kijönni. Ők csalódtak. Mindenkiben csalódtak. Magukban is csalódtak. Jézusban is csalódtak. Az egész rendszerben csalódtak. A politikusokban, ugye az akkori vallási elit volt, a politikai vezetést is ők bírták Jeruzsálemben. Ők bennük is csalódtak. Mindenki becsapott bennünket. Itt vagyunk, mi vagyunk egyedül. A szegény kicsin csapat. De biztos mi is meghalunk. És ebbe a sok negatív beszédbe meg gondolatba nem tudod betörni a világosság. És Jézus azt mondta, hogy szívetek kemény, hogy nem hittetek azoknak, akik láttak, akik találkoztak velem. Miután feltámadtam, nem hitték el, de nekik sem hittek. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, mert feltámadt. Hinni a bizonyságtevőknek kulcskérdés. Hinni azoknak a tanúságtevőknek, akik személyesen átélték a feltámadt Jézussal való találkozást, és így élő hitre jutva nyertek reménységet. Ez a hit lett megtapasztalt életváltozású gyújtópontjává. Pál ezt mondja erről. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédén állott, hanem a léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Istennek erején nyugodjék. Amen. Nem kívánja az Isten azt, hogy megtanuld Jézust. Nem lehet hinni, úgyhogy megtanulod Jézust. Megtanulsz néhány igeverset, olvasod a Bibliát. Kijelentésre van szükség. Mennyei kijelentésre van szükség. A Jézusra volt találkozásnak megrázó valóságára van szükség. És ez mindenki számára elérhető. És ha te még nem találkoztál Jézus Krisztussal személyesen, ne nyugodj meg! Ne nyugodj meg addig! Keres és találsz! Sőt, az Úr fog rád találni. Én is ezt éltem át. Teljes sötétségből jöttem az Úrhoz. Abszolút pogányságból, azt sem tudtam ki azt, hogy Jézus. De voltak tanúi a názáreti Jézusnak, akik bizonyságot tettek nekem őróla, hogy ők látták, ők találkoztak vele, de még mindig nem tudtam hinni. Tudjátok, mikor született hit a szívemben, mikor én is találkoztam vele. Elhittem én, amit mondtak. Komolyan is vettem. Buzgón jártam is az imaházba. De míg én személyesen nem találkoztam Jézussal, nem tudtam hinni. Ezért mondtam az illetőnek, aki azt mondta, szerencsés vagy, ez kegyelem. És ez a kegyelem mindenkinek felkínáltatik. A tények. Olvastunk itt több tanúról, akik személyesen látták, a saját szemükkel látták Jézust, miután feltámadt, ugye 40 napig itt volt még, feltámadását követően, majd 40 napot követően ment el a mennybe, és rá 10 napra következik a pünkösd ünnepe, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, és a Szentlélek kitöltetés, amit mi ünnepként ünneplünk. Szemtanúi vannak. Mely bíróság az, aki két szemtanú egybehangzó vallomására nem ad annak hitelt? Több mint 500-an találkoztak a názaretivel. Pál korában többen még éltek, és mondta Pál, járjatok utána, beszéltek velük, kérdezzétek meg őket. Személyesen látták a názaretit feltámadni. A názaret Jézus feltámadása nem fikció, nem egy vallásos maszlag, nem a keresztények okoskodása, meg ünnep. Valóság! Tény! 500 tanú egybehangzó vallomása! Hogy látták. Ezt nem hinni kell. Ezt nem kell hinni. Ez tény. Józan észre végig kell gondolni, és azt mondod, hogy hát, most mit mondjak erre? Oké. Na, jó, feltámadt, és akkor mi van? Na, itt kezdődik a lényeg. A Sanhedrin, a zsidók vezető testülete jogtalanul halálra ítélte a názareti Jézust. Ez is tény. A Sanhedrinnek, a zsidó tanácsának a ítéletét két módon lehet felülbírálni. A felülbírált egyik módja, hogy a Sanhedrin maga hoz új ítéletet. Ez az egyik mód. A másik módja pedig az, mikor Isten azt mondja, hogy én hozok más ítéletet. És a feltámadás erről szólt. Isten felülbírálta a zsidó főtanácsnak a véleményét. És azt mondta názaretire, nem bűnös, hanem a ti bűneiteket vette magára. Átokká lett a ti vétkeitek miatt. De ő bűntelen. Feltámadt és él. És a Jézus feltámadásának ténye megsemmisítette ezáltal a tény által Isten a Sanhedrin döntését. És hát maga Pilátus is vergődik, kínlódik, azt mondja, nem találtam benne bűnt. Semmi halálra méltót nem találtam benne. Megzsarolják, és félelemből, hatalomféltésből engednek, így pedig tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki a názaretit. Azt olvastuk itt, hogy aki hisz, az be is merítkezik, meg is keresztelkedik. És aki hisz, az megmenekül, üdvözül. Menjetek el szerte az egész világba. Hirdessétek az evangéliumot, mondta a názareti Jézus feltámadása után. Minden teremnének személyvágatás nélkül. Ne mérlegeljetek, ne okoskodjatok, ne hozzatok előre ítéletet. Hirdessétek az evangéliumot. Személyvágatás nélkül. Ezért fontos a bizalom. A Krisztusra nézve bizalmat adni az embereknek. Aki hisz és megkeresztelkedik, vagy bemerítkezik, üdvözül, megszabadul, megmenekül, aki pedig nem hisz, elkárhozik, elvész. Azt is olvassuk az írásban, hogy a tanúbizonyság tevőket a feltámadott Jézus jelekkel és csodákkal igazolja, mármint az igehirdetésüket. Azok pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Én magam is láttam több ördögöt kimenni emberekből. És tudjátok, honnan tudtam, hogy kimen belőlük az ördög? A megváltozott tekintetük és életükből. Hogy azok a kényszerek, sokszor a félelem, a szorongás, a rémálmok, amik gyötörték az életüket, azok eltűntek. Odaadták az életüket Jézus Krisztusnak, kimondtuk fölöttük a Jézus nevét, és kértük az Isten szabadító kegyelmét, és elhagyták őket a gonosz szellemek. Ezek nem 2000 éve történtek. Több esemény itt ezen a helyen is történt. Jézus él, és ő ma is munkálkodik. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt. A feltámadott Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehíret és a nyomában járó jelekkel. Halleluja! Engem egy halott vallás nem érdekelne, kedvesei. Egy perc időt se tölt elég vele. De az élő Jézus izgalomba hoz. Lelkesít. 20x éve. Barátaim azt mondták, mikor megtértem DJ múltból, ugye nagy táncos, diszkós hátteremből, el fog múlni. Hát azóta is várják. Néhányan azóta hívők lettek. Közülük. Ezt a fertőzést elkapod, ebből nem gyógyulsz ki. Ez a legjobb fertőzés. Az életnek és reménységnek. A hitnek a fertőzése, a bizalomnak a fertőzése. A burkolatomból túllátás képessége. Milyen nagy kegyelem, amikor Jézus szemeivel látunk meg egy másik embert. Mennyivel más úgy látni, mint a saját emberi szemeinkkel. És végül a názáreti Jézus szavai hangozzanak. Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Milyen igazak ezek a szavak. Beálltunk 2000 éve végzett munkába, azoknak a sorába, akik előttünk jártak ezen a földön. És a legnehezebb korszakokban, háborús időkben, üldözések közepette sem tagadták meg a hitüket. Tudjátok miért? Mert nekik feltámadott Jézusuk volt. Nem egy halott Jézusuk volt. És azt mondja az írás, emeljétek fel a szemeteket. Ne a vírus statisztikákon gondolkodjatok, hanem a félelmeteli emberekre nézzetek. Lássátok meg őket, akik szenvednek, fájdalmak között vannak, vagy kétségbe vannak esve. Nézzétek a tinédzsereket, akinek a szemük előtt fut el az élet, és a jövő, a bizonytalanság, a reménytelenség vesz erőt rajtuk. Lássátok meg őket, és hirdessétek, hogy van élet, van reménység ezen az életen túl is. Mert Jézus feltámadt, és él, és én találkoztam vele. Amen.